Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Világhálóban ma bűnökről, vétkekről, bűnösökről és vétkezőkről lesz szó. Elsőül Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog. Akárha a tegnapi esti gyorsból kaphattam volna az ihletet, hogy Leninnel sok a baj, még mindig. Elvégre halálának 100. évfordulóján sokan bűnöket rónak föl neki, mások egyáltalán azt tartják véteknek, hogy Moszkva központjában a Vörös téren még mindig ott lakozhat, abban a mauzóleumban, aminek máig 100000-ek járnak a csodájára. Nos, erről kérdezem a volt moszkvai tudósítót, a HVG moszkvai tudósítóját, Németh Andrást.
Az én tapasztalataim szerint egyébként Lenin egyáltalán nem népszerű jelenleg az oroszok körében, tehát míg a szovjet időkben hosszú sorok álltak a mauzóleum előtt, ma bárki gyakorlatilag soronállás nélkül bejuthat, akikkel beszélgettem, oroszok, bennük nem nagyon van meg ez a fajta nosztalgia a Szovjetunió iránt, inkább, hogyha lehet ezt mondani, a Sztálin a népszerűbb jelenleg az oroszok körében, nem véletlen, hogy Sztálinnak emelnek szobrokat, nem Leninnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen egy bűn változatlanul az, hogy egyébként ott tartják őt ebben a mauzóleumban. Folyamatosan azért változik és csökken azoknak az aránya, akik ezt jó ötletnek tartják, de szerintem egy ideig még nem fogják onnan kiemelni. Az is érdekes meg egyébként, hogy Putyin hogyan áll Leninhez, tehát ő többször bírálta. Ebből is az következik, hogy Putyin nem feltétlenül a Szovjetunió restaurálásán vagy a területek visszaszerzésén dolgozik, hanem ő egy régi, még régebbre nyúlna vissza, tehát őt inkább az orosz birodalom helyreállítása érdekelné.
Akkor még a mauzóleumról, hiszen Lenin halála után először egy fából tákolt épület együttes, vagy épület fogadta Lenint. Talán kevesebben tudják, akik később sorba álltak a Vörös téren, hogy aztán Sztálin halála után 1953-tól egy társbérletté alakították át, és mindketten ott nyugodtak, Sztálin legalábbis 8 évig, amikor kilakoltatták onnan. Hogy történt mindez?
Igen, ez tökéletesen megfogalmazás volt, hogy átmenetileg társbérletben lakott, és a fatákolmányt azért viszonylag hamar átcserélték erre a vörös vagy rózsaszín márványból készült épületre. Ezzel szerintem egyébként elcsúfították a Vörös teret. Tehát a Vörös tér az a világ egyik legszebb tere. A Vasilij Bazsenyi szoborral, a Kremllel, a másik oldalán pedig a gumáruházzal. Tehát már esztétikai szempontból is szerintem kimondottan zavarva az Lenin mauzóleum. Ugye azt tudni kell, hogy arról is vita van egyáltalán, hogy valóban Lenin fekszik-e benne ebben a félig.
Na jó, hát már restaurálják, egy család feladata, állítólag naponta gondozzák, hogy valahogy megtartsák azt a állítólag 10%-ot, ami még fönnmaradt az eredeti testből.
Igen, tehát ugye vannak ezek a rémhírek, hogy amikor a másik világháború idején kimenekítették a mauzóleumból, akkor elvesztették az egyik lábát. Tehát ez a mauzóleum, mondom én, tehát ugye is az is érdekes még, hogy tulajdonképpen most is valamilyen szinten társbérletben fekszik, tehát a szovjet időkben divattá vált az, hogy a Kreml falába temetkeztek a legismertebb, legmagasabb rangú szovjet vezetők, és ott még egy sorral előbb, tehát közvetlenül a mauzóleum mögött pedig állnak a szobrok, és ugye azért Sztálin azért ott kapott helyet, tehát azért egészen nem dobták ki a mauzóleumból is annak környékéről.
Jó, de évtizedes vita zajlik arról, hogy végül is nem volna-e szükséges A pont felszámolni a mauzóleumot, visszaszépíteni a teret, B pont Lenint jól megérdemelt családi kriptájába elhelyezni.
Igen, de én nem hiszek az Oroszországban végzett népszavazásoknak, tehát ez szerintem mindig a politikai vezetés akaratától függ, hogy ki fogják ezt telepíteni. A Szovjetunió széthullása után egy ideig úgy tűnt, hogy bezárják a mauzóleumot, és Leninnek távoznia kell. Én szerintem ez a veszély most nem fenyegeti őt, tehát a jelenlegi rezsimnek valamilyen szinten azért szüksége van ennek a szovjet múltnak a bemutatására, ennek a jelzésére. És mondom, Sztálin a népszerűbb, de azért Lenin volt az, aki létrehozta a Szovjetuniót, tehát én úgy érzem, hogy őnek egyelőre biztos még a helye. Annak ellenére mondom, hogy akikkel beszéltem, azok azt mondják, hogy ez tulajdonképpen ez egy teljesen mindenféle vallással, mindenféle erkölcsel szembe megy az, hogy egy embernek a holttestét évtizedeken át mondogatják, és el lehet vonulni előtte. És ugye azt is tudjuk, hogy más volt kommunista országokban is voltak hasonló, tehát Dimitrovnak volt mauzóleuma Bulgáriában, amit szerencsére már azért bezártak.
És a frankóé is kérdéses, aki nem volt kommunista, de vannak, igen, olyan kommunista országok, ahol még mindig Mao vagy Ho Chi Minh élt, él és élni fog.
Igen.
Németh Andrásnak köszönöm, hogy velünk volt, és akkor most következzék DJ Blyatman-től egy punkos Lenin szám. I'm from Russia, yeah. Lenin is my friend. Triple Lasky and Blyatman, no respect. Кто не скачет гей, я люблю людей. Самый белый негр, чё пацаны, аниме. Сафари на пас, Дэнси под хардбас. Капитал для масс, так учил Карл Маркс. Жди, чтоб не погас, каждому погас. Пацанам по ас, это коммунизм для нас. Dancing with the Pfizer, such a bad day. Dancing with the Lenin, it's a great man. Dancing with the Russian, it's a red flag. But your SSR, it's a motherland. Amikor a postás harapja meg a kutyát, egy különös ügy kavarta föl a brit közvéleményt. Tudnélik, postások évtizedek után perlik a királyi postahivatalt, amely szerintük netán kutyául bánt velük. Nos, mi az egész balhénak a lényege? Kérdezem Erhán Veronikát, a Népszava londoni tudósítóját.
Az kétségtelen, hogy kutyából aligha viselkedhetett volna saját postamestereivel a Post Office, ami egy kicsit kiigazítanálak, mert az nem királyi. A királyi a Royal Mail, amelyik a kézbesítésért felelős és a postaládák kiürítéséért. A Post Office az egy sokkal nagyobb intézmény igazából, mert ott banki és egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, takarékvetéteket, stb. A balhé lényege, ez a brit igazságszolgáltatás történetének egyik legnagyobb kudarca, az egészen biztos, hogy így van, ami éppen negyed századon át lényegében tisztázatlan maradt. 1999 és 2005 között újabb és újabb postahivatalokban derült fény súlyos pénzügyi hiányra, gyakran sok ezer font hiányzott az elszámolások során, és az eltűnt összegeket a postamesterektől követelte vissza a Post Office a szerződésük értelmében. Úgy kell elképzelni ezeket a postamestereket, hogy ezek a különösen vidéken a helyi lakóközösségek oszlopai, közismert és megbecsült arcok, mindenki ismeri őket, és ennek ellenére ez érthetetlen volt, hogy ezek ilyen sikasztásokat követtek volna el, de a jog kíméletlenére csapott rájuk. Írósági tárgyalásokra került sor, 980 személy ellen indult eljárás, közülük 236-ot ítéltek börtönbüntetésre.
Többen öngyilkosok lettek, ha jól tudom, a vádlottak közül.
Igen, emberi életek omlottak össze, óriási adósságok halmozódtak fel, bankcsődbe jutottak emberek, el kellett adni az otthonukat, és egészségi károsodást szenvedtek.
Miközben nem ők voltak a ludasok, ha jól tudom.
Nem ők voltak, és igen, igazad van, négyen vetettek véget önkezükkel az életüknek. Igen, mindebből semmi nem volt igaz, és valóban a Post Office egy a Fujitsu-tól, a japán számítógépes informatikai óriástól rendelt egy megbízhatónak tűnt szoftverrendszert, egy könyvelési rendszert, a Horizon, és az mind hosszú-hosszú idő után kiderült, az volt a hibás. És ezt próbálta a Post Office eltusolni, amennyire csak lehet.
Na most viszont egy dokumentum játékfilm sorozat verte félre a harangokat. Miért ez a késlekedés?
Mert az ITV kereskedelmi tévécsatorna egy év elején vetítette egy négy részes játékfilmet, aminek az volt a címe, hogy Mr. Bates kontra Post Office, és ennek a címszereplője az az Ellen Bates, aki már 2017-ben 555 érintett postás nevében indított csoportos keresetet a felsőbíróságon. És ez után csak két évvel sikerült megállapítani, hogy nem csak hogy a postamesterek szerződése volt szabálytalan, hanem hogy, ugye, ahogy már korábban említettem, a Fujitsu hibás szoftver programja volt a ludas mindenért. De a maga kormány már a pandémia előestéjén, tehát már 2020-ban elindított egy független vizsgálatot, most pedig egy olyan eljárás folyik, amit úgy hívnak, hogy közérdekű eljárás. Ennek végeztével el lehet ítélni a bűnösöket, tehát magát a Fujitsut, vagy akár a Post Office-t is. Egyébként naponta halad előre az ügy, éppen tegnap vonta vissza a legfelsőbb bíróság egy újabb áldozat a 68 éves Kathleen Crane bűnösségét. Őt 2010-ben 18 ezer font pénzbüntetésre és közérdekű munkára ítélték, most pedig úgy fogalmazott a bíró, hogy ez, idézem, minden kétséget kizáróan megalapozatlan volt.
És mi történik akkor az egykori főnökkel, azzal a multimilliómos lelkésznővel, aki akkor a posta vezérigazgatója volt, Paula Venelnek hívják?
Paula Venels, mondhatni, hogy ő maga megér egy misét, hiszen ténykérdés, hogy mint a Post Office vezérigazgatója, a botrány utolsó három évében volt csak az, tehát ő maga is sáros volt abban, hogy nem derült fény a Horizon könyvelési rendszer már addig felfedezett fogyatékosainak nyilvánosságra hozatalában, és nagy szerepe volt abban, hogy a tényeket eltusolták a megszégyenített, kisemizett postamesterek előtt.
Na de mégiscsak lovagi címmel tüntették ki.
Hát igen, akkor nem tudták, hogy mi az igazság.
Jó, de ugyanakkor 1 millió aláírás gyűlt össze, hogy vonják vissza tőle a lovagi címet.
Vissza is von, vissza is adja a lovagi címét, vissza is adja a 2 millió fontos prémiumát, és hát egy összetört személyiség vége a karrierének, ami csak 60-as évei elején.
Köszönöm Erhán Veronikának, hogy velünk volt, és mi más következhetne, még a címét sem idézem, mint a híres Beatles dal. Rettekhetnek az osztrákok, mert egy több mint vétkes, egy bűnös úgy volt, hogy kiszabadulhat a börtönből. Arról a József Fritzlről van szó, aki a lányát foglyul tartotta 24 éven át, de mindennek a hátterét lássuk Kárpáti Jánostól.
Tegnap úgy döntött a kremszi bíróság, hogy nem szabad lábra helyezik, ahogy azt a védelem kérte, hanem átviszik egy sima börtönbe. Eddig ugyanis olyan fegyházban volt, ahol kényszergyógykezelés alatt állt. Tudni kell a büntetőjogból, hogy az, hogyha valaki nem látta át tettének következményeit, az mentőkörülmény, illetve büntethetőséget kizáró ok, de természetesen a zavart psziché nem feltétlenül tartozik ebbe a kategóriába.
Na várjál, azért álljunk meg egy pillanatra, mert zavart psziché. Mi volt az ügy, ami miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték ezt a Fritzlt?
Igen, hát az 1935-ben született Fritzl még nem volt 50 éves, 84-ben a 18 éves lányát bezárta a pincébe, ahol szabályos börtönt alakított ki számára. És ezt a lányt ott tartotta fogva 24 éven keresztül 2008-ig. Közben 7 gyermeket nemzett neki, a 7-ből 6 életben maradt, egy ikerpár egyik tagja néhány napos korában meghalt, 5 Fritzl elégette egy kályhában.
Ezért aztán börtönbüntetésre ítélték, egy ilyen mentálisan zavart emberek külön Kremszi extra börtönébe helyezték, de 15 év után elfben még egy életfogytiglan után is szabadon engedhették volna.
Igen, hát most 88 éves, most volt az első lehetőség a büntetés felülvizsgálatára, ami eredetileg életfogytiglanra szólt. Most úgy döntöttek, hogy 10 évre, tehát 98 éves koráig egyszerű börtönben marad.
Mert szó volt róla, hogy egy ilyen öregek otthonába kerül.
Nem, ez börtön, de évente kérelmezheti a szabadon engedését. Ennyiben különbözik ettől a zárt intézettől, a fegyháztól, ahol kényszergyógykezelést is alkalmaztak. Állítólag már mindent megbánt, súlyos demenciában szenved, de arra azért emlékszik, hogy mit követett el úgy nagyjából.
Járókeretre szorul, ha jól tudom.
Igen, tehát már gyakorlatilag egy teljesen megtört és ártalmatlannak tekintett aggasztján ezzel érvelt a védelem, így aztán nem tartották indokoltnak ebben a kényszergyógykezeléses fegyházban való továbbtartását.
Jó, ugyanakkor 6 gyermeket nemzett, mondtad, amiből 3-at a lánya nevelt ebben a tömlőcé átalakított pincében, de 3-at pedig ő a feleségével. 3 gyermekét, illetve mondhatnám unokáját. Hogy lehet az, hogy a felesége mit sem tudott semmiről?
Igen, hát ez azóta is egy kész rejtély. Mind a 3 esetben azzal állított oda a feleség elé, hogy képzeld, drágám, itt van a ház előtt, az ajtó előtt letették a csecsemőt, és mellette ott van a lányunk levele, amelyben azt mondja, hogy ő kéri, hogy neveljük fel a gyermekét, ő ezt nem tudja tenni, mert egy vallási közösségbe állt be, és így nincs módja a gyereket nevelni.
Szép mese, vagy
egyáltalán
rém mese.
Az eltűnését is egy ilyen levéllel próbálta alátámasztani, amit kikövetelt a lányától, akit börtönben tartott. A család egyébként, tehát a lány most már ugye ő 57 éves, a gyerekei is felnőttek.
Azt hiszem, hogy más néven, így van, új identitással.
Igen, egy új identitással egy faluban élnek, és a helybéliek közül néhányan tudják, hogy kik ők valójában. Ők óvják és igyekeznek távol tartani az érdeklődő médiát, meg bárkit, aki közelíteni próbálna hozzájuk. Még annyit érdemes elmondani, hogy a 24 év elteltével úgy történt a lebukás, hogy a legidősebb gyermek megbetegedett. Ő akkor már 20 éves volt. És az anya, ugye a börtönben tartott, pincében börtönben tartott anya, kikönyörögte Fritzltől, hogy vigyék kórházba. Szintén azzal a szöveggel, hogy az anya a vallási közösségbe állt, de a gyermek zsebébe belecsempészett egy kis üzenetet az anya, amelyben segítséget kért a hatóságoktól, és ezt találták meg a kórházban, és így sikerült felgöngyölíteni az egészet.
Tehát sem Elizabethnek, a lánynak, a gyerekek vagy az unokák édesanyjának, sem Ausztriának nincs oka most aggódni a Fritzl miatt.
Aggódni nincs, viszont az egész történet borzasztóan sötét és misztikus, őszintén szólva nagyon nehéz elhinni, és az osztrákok jelentős része sem hiszi azt el, hogy Fritzl felesége 24 esztendőn keresztül mindebből nem vett észre semmit, hogy a férje úgymond a szerszámait rendezgetni minden nap lejár a pincébe hosszú órákra.
Kárpáti Jánosnak megköszönjük ezt a szokatlan bűnügyi tájékoztatást, és akkor következzék Nickelback-től a San Quentin című börtöndal.
Let's get this circus on down the road. We're taking bets about a tank again.
A műsor végén végül egy kis foci, hiszen a bűn és vétek ezt a sportágat is elkíséri. Egy különös eset a francia labdarúgás krémjéből, hiszen Karim Benzemát, a Real Madrid korábbi világhírű csodacsatárát, aki jelenleg Szaúd-Arábiában futballozik vagy vezet le, a francia belügyminiszter Gérald Darmanin megvádolta azzal, hogy szolidaritást vállalt ez az egyébként algériai származású francia válogatott labdarúgó a gázai övezetben elkövetett áldozatok miatt, de nem tette meg ugyanezt az eredeti Hamas által elkövetett támadások izraeli áldozatáért. Erre Benzema egy pert indított, hogy a jó hírét próbálják megrongálni ezzel. Hol tart ez az ügy most? Nagy Gábort, a HVG egyébként futballhoz is értő szakértőjét kérdezem.
Hát ez az ügy ott tart, hogy Benzema azt mondta az ügyvédjeütyen pert indít, de nem azért, hanem azért, mert a
muzulmán testvériség.
Muzulmán testvériséghez való kapcsolódással gyanúsította meg Benzemát, és ugye a muzulmán testvériség az több országban tiltott szervezet, és szélsőséges szervezetnek számít, és azt állítja Benzema, hogy ő soha nem volt sem a szimpatizása, sem a tagja a muzulmán testvériségnek, és még az is hozzátartozik a teljes képhez, hogy a francia belügyminiszter soha semmilyen bizonyítékot nem mondott arra. Ő azt mondta, hogy ő egész egyszerűen úgy érzi, hogy Benzema általában is említett megnyilvánulása, hogy az október 7-i Hamász terrortámadás után a palesztinokkal való szolidaritását fejezte ki közösségi média bejegyzésében, az megalapozza azt a gyanút, hogy ő a muszlim testvériség tagja, és ahogy mondtad, azt is felrótta neki, hogy ugyanezt a szolidaritást nem fejezte ki az izraeli áldozatokkal kapcsolatban, hozzátéve azt is, hogy Benzema gyakorló muszlim, tehát követi a vallást.
Ez persze előfordul a Franciaországba bevándorló, Magrebből kiindult migránsok, bevándorlók, menekültek kapcsán nagyon sokszor, de még azt is fölrótta neki ez a francia belügyminiszter, hogy például amikor még a francia válogatott mezét viselte bizony nagyon sokszor, akkor nem volt hajlandó a francia himnuszt énekelni.
Én úgy gondolom és úgy olvastam, hogy ezek is megalapozatlan állítások Benzemával kapcsolatban, tehát, és ráadásul ma már, amikor a kamerák közelről pásztázzák a játékosok arcát és száját, mindenki valamilyen módon énekli a himnuszt. Benzema nyilván jól ismeri a francia himnuszt, és
hiszen ott született ő már.
Igen, ő már ott született. Én úgy gondolom, hogy ezek ilyen légből kapott dolgok. Van egyfajta feszültség, ami Franciaországban a muszlim bevándorlókkal kapcsolatban kialakult, és a belügyminiszter ráadásul a pártja jobb oldalának egy prominens alakja.
Lépjünk tovább Szaúd-Arábia felé, ahol jelenleg, vagy talán jelenleg még Benzema játszik, hiszen sokan vádolták azzal a szaudi államot, királyságot, labdarúgó szövetséget és a szaudi különböző pénzügyi köröket azzal, hogy az arab nyáron, ahogy gúnyosan az arab tavaszt kiforgatták, nagy bevásárlást tartottak, szupersztárokat igazoltak, akik közül már vissza is fordultak idézőjelben egy hosszú szaudi nyaralás után. Benzema egyelőre marad.
Fölröppentek igen a hírek, mert a téli szünetről azt hiszem 17 napos késéssel utazott vissza a csapatához Benzema, ám épp a múlt héten, vagy a napokban cáfolta, hogy ő ott hagyná a szaudi csapatát, ahol azt mondta, hogy jól érzi magát.
Igen, de szaudi állami támogatással próbálnak aranycsapatot vagy aranycsapatokat vásárolni, hiszen a legfőbb 10 között pedig, ha jól tudom, 6 brit volt, ez a 3 szaudi csapat és a Paris Saint-Germain.
De itt kerül be a képbe egy sportswashing nevű kifejezés, amit arra alkalmaznak, hogy Szaúd-Arábia, leginkább Szaúd-Arábia, de más országok is a sportfinanszírozása révén próbálják a világgal elfelejtetni azt, hogy ők lábbal tiporják az emberi jogokat.
Pénzmosás fordíthatnám, de olyannyira bírja a grófság vagy a szaudi királyság, hogy a 2034-es foci világbajnokságot hasonlóképp a legutóbbi Katarihoz már úgy tűnik, hogy zsebben tudhatják.
Rossz nyelvek szerint ebben az is szerepet játszott, hogy a FIFA elnökével nagyon jó kapcsolatokat ápol a szaúdi királyság. A FIFA elnöke annak idején, amikor a Katari labdarúgó világbajnokságot rendezték, még hónapokkal előtte, hogy a szemét rajta tartsa az előkészületeken jelszóval, ki is költözött egy katari luxus szállodába. Tehát mindenféle dolgok mozognak itt, de a legfontosabb dolog, ami mozog, az a pénz.
Akkor a meccset most lefújom. Nagy Gábornak köszönöm, hogy ismét áldozott ránk időt. Ez volt a mai világháló kapása, kapás gólja a végén. És remélem, hogy egy hét múlva is velünk tartanak. Addig is minden jót.
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.